Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Haldoklik a parajdi sóbánya, írja a híradó.hu. Emberi mulasztást emlegettek a híradó.hu stábjának nyilatkozó helyiek a parajdi katasztrófa kapcsán. Az állam tulajdonában lévő Szalrom működtette parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó korontpatak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A légúti betegségek kezelésére és a látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a Telegdi bányát is. A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nem csak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött. A híradó.hu stábja a katasztrófa helyszínén forgatott. A megrázó erejű kisfilmben a település polgármestere mellett több szakértő és helybéli ember is megszólalt, akik hangsúlyozták, hogy nehéz helyzetbe kerültek a régió lakói, akik az idegenforgalomra, egészségturizmusra építették megélhetésüket. Tűz ütött ki egy 67 emeletes felhőkarcolóban a dubai Marina nevű lakónegyedben. A nagyszabású katasztrófa elhárítási akció során összesen 3820 lakost mentettek ki 764 lakásból. A hatóságok megerősítették, hogy a Tigris toronynak is nevezett toronyházban történt balesetnek nem volt se sérültje, se áldozata, írja az India Today-re hivatkozva a 24.hu. A tűz okát egyelőre nem állapították meg. Nem ez az első eset, hogy az épületben tűz ütött ki. 2015-ben egy konyhai tűz a 47. emeletről átterjedt a 48. emeletre, mielőtt megfékezték volna. Szombaton késő este Vonyarcvashegyen csőtörés volt, emiatt fennakadások vannak az ivóvízszolgáltatásban Keszthelyen, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson. A 71-es főúton a forgalmat is korlátozni kellett, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. Tájékoztatásuk szerint szombaton a késő esti órákban csőtörés történt Vonyarcvashegyen a főutca 56 előtti regionális vezetékszakaszon, aminek nyomán a járda, valamint az ott található buszmegálló burkolata beszakadt. Az aszfaltréteg megsérült, a kiömlő víz magánterületre is behatolt. A hiba miatt a Gyenesdiáson található víztároló medence leűrült, ennek következtében ideiglenes vízhiány alakult ki Vonyarcvashegyen kívül Gyenesdiáson és Keszthely egyes részein is. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és június 11-e között 70 tárgyból 268 helyszínen mintegy 71.500-an vizsgáztak, közölte az oktatási hivatal. Az érettségi június 16-a és július 2-a között 326.000 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke szerint az elmúlt 2-3 évtized legrosszabb akácméz termését hozta az idei szezon, írja az Infostart. Bros Péter közölte, a gyenge eredmények oka a tömeges téli méhcsalád veszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, valamint a virágzás idején tapasztalt hideg és esős időjárás volt. A hazai méhészek a szokásos 1,2 millió helyett csak 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak dolgozni. Híreink végén az időjárásról. Általában felhőtlen vagy derült marad az ég, de az éjszaka második felében a nyugati tájak fölé felhőzet érkezik, ami helyenként meg is vastagodhat. Csapadék legfeljebb a nyugati határvidéken fordulhat elő hajnaltól. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 18 fok között valószínű, de a derült hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Reklám.
Megjelent az új ember június 15-ei száma. A tartalomból. Istennek mindenkivel terve van. Hálaadó Szent Mise 14. Leó pápa megválasztásáért Budapesten. A boldogságért meg kell küzdeni. Együtt a közösségek ünnepén Esztergomban. Kezdjük szívünkben a változást. Hazánk felajánlása Jézus szentséges szívének és Mária szeplőtlen szívének. Életünkkel teszünk tanúságot Krisztusról. A Nyíregyházi Egyházmegye Mária Pócsi zarándoklata. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. 2025. június 16-a van hétfő. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szenekától származik, és így hangzik: nem az az ember boldog, akinek sok van, hanem az, akinek elég. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Kérem a következőt című műsorunkban, hamarosan Ág Csaba sportolóval, személyi edzővel beszélgetünk, majd Utinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Juhász Gyula Tiszai csönd című művét Molnár Piroska mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, majd Hírek és Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Ludgárd életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. 7.50-től Csepelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a napi mellja és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Early morning.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Ág Csaba sportolóval, személyi edzővel beszélget az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókról. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Higgadt fejjel, kritikus szemmel lépj a változások útjára. Életfilozófiája és szlogenjeként is felfogható ez a mondat önnek?
Teljes mértékben. esetben úgy gondolom, hogy ha bármilyen változtatást szeretnénk az életünk során végrehajtani, legyen az táplálkozás, sport, új munka keresése, akkor mindig kritikus szemmel kell megvizsgálnunk a lehetőségeket, és kiválasztani a számunkra a legjobb megoldást. Mindenek előtt én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezekről a fontos, úgy gondolom, hogy ma egyre fontosabb dolgokról így a rádióban is beszélgethetünk. Hol kezdjük? Úgy gondolom, hogy mindenkinek az életében vannak olyan kérdések, olyan helyzetek, amikor valamire választ keres, bármilyen okból kifolyólag, hogy az egészség az egy nagyon fontos, ha nem a legfontosabb az embernek az életében, és hogyha bármi okból kifolyólag úgy érzi, hogy valamin változtatnia kell, vagy úgy gondolja, hogy a meglévő állapotot tudná jobbá tenni, akkor ezzel igenis foglalkozni kell, és cselekedni kell.
Hát az önéletében is volt ilyen pillanat, gondolom, mert nem véletlenül tért át a növényi alapú táplálkozásra.
Igen, miért annak idején a kollégával, aki a segítségemre volt, egy táplálkozási tanácsadó kolléga, is évannak hívják, a sport teljesítmény oldaláról szerettük volna megközelíteni azt a kérdést, hogy vajon növényi alapon ez hogyan és milyen formában működik. Az egésznek az apropója az volt, hogy a szakmán belül és a sport életen belül ez egy elfogadott tény, hogy a hús és az állati összetevőknek a fogyasztása elkerülhetetlen egy jó teljesítmény eléréséhez. Sportáktól és versenyszinttől teljesen függetlenül. Én viszont láttam olyan teljesítményeket, amely ennek teljesen ellentmondott, abból a szempontból ellentmondott, hogy mindenfajta állati összetevő nélkül értékel. Már minden embernek az anyagcseréje, emésztése más, azért abban lehet valami, hogyha az ember egyre több ilyen kirívó, idézőjelbe téve kirívó esettel találkozik, amikor nincsenek ott állati összetevők a sport teljesítmény mögött, tehát valami módon ennek igenis működnie kell, és minket ez izgatott elsősorban, hogy hogyan lehet ezt elérni, mert olyan útmutatót, mint mondjuk egy bármilyen sporttáplálkozási tanulmányban vagy szakkönyvben található, növényi alapon nem nagyon tudtunk felelni. Tehát abszolút ugye az egyéni tapasztalásnak és az egyéni kutatásnak a szükségességét tette elkerülhetetlenné.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Várhegyi Zsolt szemészfőorvossal, a Miskolci MÁV rendelőintézet orvosigazgatójával a lézerdiagnosztikai felhasználásáról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a 11-es és 12-es kilométer között új terelést építettek ki. A munkavégzés miatt a legbelső sávot zárták le, a forgalom két sávon halad. Burkolatfelújítási munkákat végeznek Vásárosnamény irányába, Gödöllő térségében a 23-as és a 34-es kilométer között, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény felé a 80-as és a 81-es kilométer között aszfaltozzák a lassítósávot, ezért azt lezárták. A 82-es kilométernél a Borsók úti pihenőt is zárva találják az autósok. Burkolatfelújítás tart a Nagyfüged és Gyöngyös csomópont között is, a 83-as és a 90-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat elterelték az ellenkező oldal belső sávjára, míg a főváros felé a leálló és a külső sávon lehet autózni. Sávelhúzásos terelést építettek ki polgári és görbeháza között is a 177-es kilométertől a 185-ös kilométerig a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya Budapest felé vezető felhajtóágán dolgoznak, ami miatt a belső sávot lezárták, csak a külső sáv járható. Tornyos-Németi felé a 4-es és a 6-os kilométer között aszfaltoznak, a külső és a leálló sávot lezárták, szintén az M30-ason, a 6-os kilométernél lévő M5 csomópont le- és felhajtóágát is lezárták. Szintén a határ irányába a 16-os és a 23-as kilométerek között új terelés épült ki, a 20-as kilométernél található Kis-Tokaj csomópont fel- és lehajtóágát is lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kánikula, majd hideg front. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma sok napsütésre van kilátás, de a délután második felében egy hideg front hatására már erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan futó záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. Kora estig általában gyenge mérsékelt marad a változó irányú szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 15, a csúcs hőmérséklet pedig 32 fok körül alakul. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős, helyenként extrém erős fokozatot érhet el. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, az Alföldön és a középső tájakon elszórtan kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, de kora estére várhatóan mindenhol megszűnik a csapadékhullás. Sokfelé élénk, erős lesz az északi a szél, hajnalban 12 és 20, délután 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napos gomoly felhős időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, ezen a napon csak helyenként lesz élénk a légmozgás, délutára 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egy gyenge hidegfront hatására az időnként megnövekvő gomoly felhőkből északkeleten és nyugaton elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Feltámad az északnyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 28-35 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken napos, csapadékmentes időben lesz részünk, az élénk erős északi a szélben 24-29 fokot mérhetünk. Orvos meteorológia, ma nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik, melynek hatása a Dunántúlon és a délután második felében a középső és északi tájakon is érződni fog. Elsősorban fejfájás, görcsös panaszok, valamint keringési problémák jelentkezhetnek az érzékenyek körében. A kánikulával érintett tájakon viszont migrén, szédülés, vérnyomás, ingadozás lehet a jellemző tünet, és szintén előfordulhatnak keringési panaszok is. Jellemző lehet még a fáradékonyság, a dekoncentráltság és a bágyadtság. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között az ország nagy részén erős, illetve nagyon erős lesz. Helyenként elérheti az extrém erős fokozatot is, ezért a szabadban gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamintus, zöldségeket, gyümölcsöket. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia, ma a Dunántúlon már többfelé kialakulhat első zápor, majd a délután második felében, akár régiónkban is számítani kell helyenként záporokra, esetleg zivatarokra. Így az említett országrészekben vizes, csúszós utakkal, illetve útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk! Pollen jelentés, magas terhelés, továbbra is magas a levegőben az allergén növények virágporának koncentrációja. A pezsit fűfélék pollen koncentrációja országosan a magas tartományban alakul, a csalánfélék virágpora közepes magas szinten lehet jelen, az útifű virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. A kültéri allergén gombák spóra száma közepes helyenként magas szinten lehet jelen. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Tiszai csönd. Hálót fon az est a nagy barna pók, nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, tücsök felel rá csöndben valahol. Az égi rónán ballag már a hold, ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok. Ma kikötöttünk itthon. Álmodók.
Juhász Gyula Tiszai csönd című művét Molnár Piroska mondta el. Juhász Gyula költő, újságíró, 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább, a Négyesi professzor vezette legendás stílus gyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát, már a Maros-szigeten később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte, 1907-ben Szegeden kiadták első verseskötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben az őszi rózsás forradalom után, tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Vasárnapi adásunk témája 14. Leó pápa tudatában van annak, hogy az ő péteri szolgálata nem egyszemélyes munka. Stúdióbeszélgetés Pintér Gábor apostoli nunciussal. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érseket, apostoli nunciust, aki összes nunciustársával a hét elején Rómába érkezett. Erről fogunk beszélgetni ebben a hosszú interjúban. Ma éppen június 13-án Páduai Szent Antal emléknapja van, és akartja ki neked ez a nem mindennapi ferences szent, aki pedig, amint tudjuk, éppen ágostorrendi szerzetesként kezdte az élete útját.
Mondhatom, hogy Páduai Szent Antal végigkísérte az életemet, hiszen gyerekkoromtól kezdve találkoztam vele. Nálunk a Csépai Plébánia templomban is van egy Páduai Szent Antal szobor, és Szent Antalnak hatalmas tisztelete volt mindig az egyszerű emberek körében. Tudjuk jól, hogy talán nincs olyan templom a Magyarországnak, Európának is, mondhatom tapasztalatom, hogy a világnak sem, ahol ne lenne Páduai Szent Antal jelen. Megmondom őszintén, én sokat gondolkodtam, hogy mi ennek a népszerűségnek az oka. Mert hogy hát sok szent van is. Tudjuk, hogy különböző kontinenseken, különböző országokban más-más szentek kerülnek előtérben, vagy helyiek, vagy valamilyen oknál fogva, és Páduai Szent Antal annyira jelen van az egész világban, és minden kontinensen, hogy egy kicsit azt gondolom, hogy megmagyarázhatatlan, és talán nincs senkinek igazán válasza rá, hogy miért ennyire népszerű. Én gondolom, hogy benne van nyilván az ő tanítása mindenek előtt, és hát biztos benne van az, amit nem tudunk igazából fölmérni, az a rengeteg ima meghallgatás, ami általa történt, és hát ezt az emberek fölismerték, és továbbadták a generációkon keresztül. Úgyhogy nekem is sokat jelent, és tulajdonképpen egy kicsit otthonosságot is, amikor látom szerte a világban, a templomokban, ugyanaz a Páduai Szent Antal jelenik meg valamilyen szoborforma, vagy képformájában, ami otthon a mi csépai templomunkban.
Jelen van ő még távol is, messze,
Óceániában? Óceániában is, mindenütt.
Kedden délelő fogadta Leó pápa Vatikánban a pápai képviseleteknek a vezetőit, Jeresse nunciusait, és beszéddel fordult hozzátok. Hányan is vagytok ti nunciusok?
Kezdem a legvégén, tehát nunciusok, akik most részt vettünk ezen a találkozón, 100-an voltunk pontosan, de aktív és működő nuncius jelenleg 106-an vagyunk, ebből 2 betegség miatt, 4 munka miatt nem tudtak részt venni. Összességében van a világon 127 pápai képviselet, ebbe benne vannak a nemzetközi szervezetekhez akkreditált diplomaták is. Attól függően, hogy egyébként 190 országgal van diplomáciai kapcsolata a Szentszéknek, de hát vannak nunciatúrák, amik ugye, mint az enyém is, több országot lefednek. Bocsáss meg, hogy egy kicsit visszatérek a kérdésed elé, tehát válaszolok mindjárt rá, de azért én azzal kezdeném, hogy az egész itt létünk és értekezletünk az egy lelki programmal indult, ami minnyájunk számára nagyon jó volt és nagyon szép volt. Hétfőn délelőtt kezdtük, ugye pünköst hétfőn az Egyház Anyja ünnepére szervezte meg a Szentszék a szentszéki dolgozóknak a jubileumi zarándoklatát, amin részt vettek a nunciusokon kívül a különböző dikasztériumok vezetői, dolgozói, papok, nővérek, és hát rengeteg úgymond laikus, tehát ők vannak ugye többségben ma már a vatikáni hivatalokban. Tehát az én beslésem szerint voltunk talán olyan 3,500, akik részt vettek ezen a zarándoklaton. Ez hétfőn délelőtt egy meditációval indult a 6. Pál teremben, egy nővér tartotta a meditációt, a Szentatya is részt vett rajta velünk együtt, és utána körmenetben vonultunk a bazilikába, és egy nagyon-nagyon szép gesztus volt a Szentatyától, hogy ő fogta a jubileumi zarándok keresztet, és ő ment a körmenet élén, és így vezetett be bennünket, minnyájunkat a bazilikába, a Szentkapun keresztül. Úgyhogy ez egy nagyszerű élmény volt, és utána egy ünnepi szentmise volt a bazilikában, kizárólag nekünk, tehát a bazilik éppként zárva volt mások számára, tehát csak mi voltunk bent. Gyönyörű szép ünnepi szentmise volt, ahol egy nagyszerű homiliát tartott a Szentatya, kifejezvén háláját is, és ennek a munkának a szükségességét, amit minnyájon csinálunk. Ez azért volt érdekes, mert igaz, hogy nekünk nunciusoknak máskor is volt már szentévi zarándoklatunk, de nem együtt az itteniekkel. Tehát most volt először, hogy csatlakozhattunk nunciusok a Vatikánban dolgozó hivatalokhoz.
Tehát most akkor jelen volt igazából az igazi kontextusában, összefüggésében, hogyan mondjam, a családban.
Pontosan, ez így van, és ez érezhető is volt nagyon ez a családi hangulat, és tényleg nagyon-nagyon szép lelki program volt.
Úgy tűnik, hogy Leó pápának ez egy fontos mozzanata, ez a családias együttlét, megteremteni ezt, és összehozni a családtagokat, hogy ők jóízűen nézzenek egymásra, és jó szeműen hallgassák egymást.
Ez kifejezetten érezhető a szavaiból is, a gesztusaiból, a megjelenéséből, később még majd rátérek, hogy ugye többször voltunk vele ezekben a napokban. Tehát egy nagyon-nagyon mély érzés az, ami sugárzik bel, és pontosan ez a családiasság, ez, hogy együtt tesszük, amit teszünk. Tehát ugye ez többször kihangsúlyozta, hogy az ő munkája csak úgy lehetséges, hogy ott vagyunk körülötte, és segítjük őt. Visszatérve a kérdésedre, tehát hétfőn délután kezdtük már az értekezletet, tehát magát a munkát és a különböző előadásokat és különböző témákról való értekezést. Ez hétfőn délután indult, és aztán folytattuk kedden délután, illetve szerdán egész nap. Kedden délelőtt volt a hivatalos audiencia a Szentatyával, amire utaltál a kérdésedben. Kedden délelőtt 10 órakor volt a Szent Kelemen teremben, ahol kizárólag a nunciusokkal találkozott a Szentatya. Nagyon-nagyon szép találkozás volt, és ezt kell, hogy mondjam, tehát egy nagyon-nagyon kedves, oldott, családias hangulatban történt.
Igen, Leó pápa a beszéde előtt rögtön a szavakkal jelezte, hogy idézem, szolgálatotokat nélkülözhetetlennek tartja. Sok dolog nem is létezne az egyházban pápai képviseletek áldozata és erőfeszítése nélkül. Hogyan érintettek benneteket ezek a szavak?
Ennek egy pici előzménye van az ő szavainak, és miért rögtönözte ezeket a szavakat. Ugyanis a Parolin bíboros a köszöntőiben, amit tartott a mi nevünkben a Szentatya felé, abban utalt arra, hogy még amikor a 14. Leó bíboros volt, és a püspöki dikasztériumot vezette, ott az egyik értekezletükön, ahol a Parolin bíboros is részt vett, akkor mondta először ezt a mondatot, vagy ezt a gondolatot az ott lévőknek, akik közül senki nem volt nuncius, csak azt mondta, hogy utalt rá, hogy az a munka, amit például a püspöki dikasztériumban végeznek az új püspökök kinevezése kapcsán, ez csak úgy lehetséges, hogy az apostoli nunciusok előkészítik hatalmas és hosszú munkával ezt a folyamatot. És akkor utalt rá, és mondta a résztvevőknek, hogy ez egy pótolhatatlan, egy nélkülözhetetlen szolgálat, ami nélkül ők sem tudnának semmit sem tenni. És akkor erre utalt aztán a Szentatya a válaszában, és rögtönözve aláhúzta, hogy ez valóban ő ezt mennyire így gondolja.
Aztán a beszéde elején rögtön az utazás fáradtságáról szólt. Megbecsüli főként azoknak a fáradtságát, akik messziről érkeztek. Ezt gondolom téged különösképpen érint, érsekatya.
Igen, hát ez is valóban egy nagyon-nagyon szép gesztus volt, hogy ő tudatában van ennek, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki egyik épületből a másikba átmegy Rómában, hanem például az én számomra ez egy 20 000 kilométeres utazás, és 35 órán keresztül tart, mire ideérek Rómába Új-Zélandból. És ennek tudatában van, olyannyira, hogy aztán, mikor személyes beszélgetés volt közöttünk, akkor külön utalt rá, hogy hát én vagyok a legtávolabb Rómától az összes nuncius közül.
Ezt így tudja pontosan.
Igen. Tehát benne van nyilván ebben is a megbecsülés, az együttérzés, az odafigyelés. Ez egy nagyszerű dolog, igen.
A diplomáciai testület ennyire univerzális és egységes. Azt mondja a Szentatya, hogy széte uniti nella chiesa. Ez az egység valóban létezik így?
Igen, sőt, ennél többet mondott tulajdonképpen, illetve még jobban aláhúzta ezt, mert azt mondta, hogy szerinte nincs a világon még egy másik olyan diplomáciai testület, ami ennyire egységes, és ennyire az egységért dolgozik. És ez valóban így van, hiszen mi magunk között azt mondhatom, hogy tényleg nagyon egységesek vagyunk, tehát ez minden ilyen értekezleten is kiderül, tehát van egy testvériség, egy egység. Nyilván ezt az egységet a pápa személye biztosítja, hiszen mint az ő munkatársai, elsősorban azon dolgozunk, hogy az egyház egysége fönnmaradjon, és a pápával való egysége fönnmaradjon. Ez a mi elsődleges feladatunk. Ennek két jelentése van, úgy gondolom, ennek az egységnek. Tehát van egy közöttünk lévő egység, és az az egység, ami a mi feladatunk, hogy egységet teremtsünk a helyi egyház és Róma között, és ugyanakkor igyekezzünk egységet teremteni a világban, a népek között, a különböző politikai irányzatok között. Erre is utalt egyébként a beszédében, amikor azt mondta, hogy nagyon-nagyon fontos feladatunk a hídépítés. Tehát a kiengesztelődésnek elősegítése, hidakat építeni a különböző különböző irányzatok, népek között a konfliktusoknak a megoldásában. Ezt tudjuk a Szentszéknek, a szentszéki diplomáciának ebben nagyon nagy gyakorlata van, másfél évezrede többé-kevésbé ezen dolgozik. Tehát ez az egység, ez valóságos. Azt mondhatom, talán kézzel fogható.
A Vatikánnak, a Szentszéknek nincs se hadserege, se gazdasági potenciája, de van közel másfél milliárd hívője. Hogyan tekintenek rátok, pápai képviseletek vezetőire, a világ részéről?
Óriási tekintélye van a szentszéki diplomáciának az egész világon, a diplomáciai testületekben és magában, tehát a nemzetközi életben. Ahogy mondod, nincsen hadserege igazából a Vatikánnak, nincsen ilyen értelemben ereje, amivel akár félelmet tudnak elteni, vagy rendfenntartó egységei nincsenek, gazdasági érdekei sincsenek, azon túl, hogy önmagát fönn kell tartania. Viszont pontosan ez az, ami egy óriási szabadságot ad a szentszéki diplomáciának. Tehát ugye annak idején hatodik Pál pápa, amikor beszédet tartott az ENSZ-ben New Yorkban, akkor erre utalt, hogy az egyházi diplomácia az az egész emberiség szolgálatában van, ahol érdek nélkül, mint egy lelkiismerete az egész emberiségnek, és olyan dolgokról tud beszélni, olyan dolgokra tudja fölhívni a figyelmet, olyan értékeket képvisel, amit nagyon sok ország nem engedhet meg magának. Még ha egyébként maguk a diplomaták vagy a politikusok megtennék is úgy egyénileg, de hát a különböző érdekek ezt megakadályozzák. Tehát ebben van óriási szerepe a szentszéki diplomáciának, amit nagyon-nagyon megbecsülnek. Ezt mondhatom, mindenütt ezt tapasztaltam, most már 29 éve vagyok diplomáciai szolgálatban, ezt mindenütt tapasztaltam, függetlenül attól, hogy katolikus az ország, vagy protestáns, vagy muzulmán, vagy bármi egyéb, a szentszéki diplomáciának a jelentősége mind a mai napig rendkívül nagy. És ezt most egy példát is tudok mondani, mert kicsit még engem is megdöbbentett őszintén szólva a tapasztalatai mellett. Ferenc pápa halála, illetve 14. Leo megválasztása két olyan esemény volt, ami az egész világra hatalmas figyelmet keltett a világban. Hogy is mondjam, Új-Zélandon, ami egy nagyon szekularizált ország, egy teljesen európai, egy nagy-britanniai jellegű az egész mentalitás és a kultúra és minden, és amikor Ferenc pápa halálát bejelentették, rá 10 percre hívott telefonon a miniszterelnök, hívott a kormányzóasszony, hívott a külügyminiszter, és ez ott nálunk este 9-10 órakor volt, és mindenki egyrészt kifejezte az együttérzését, másrészt biztosítottak rá, hogy bármire szükség van, azonnal segítenek, és megteszik, és hát kifejezték a nagyra becsülésüket. A miniszterelnök kérdezte tőle, hogy mikor lesz a temetés. Hát mondtam, hogy még nem tudom, mert még akkor nem volt világos. Azt mondta, hogy bármikor lesz, nekem ott a helyem is, menni fogok. És aztán utána a média érdeklődése például. Megszámlálhatatlan interjút kértek tőlem, rádió, tévé, újságok, és hát azt azért tudni kell, hogy Új-Zéland nem egy katolikus ország, tehát a lakosságnak kb. 15% a katolikus. És hát ugyanezt tapasztaltam közvetve más országokból is a kollégákon keresztül.
Leo pápa most teszi az első pápai lépéseit, így fogalmazott. Ti pedig sokszor munkátokkal megerőzitek őt, ezt is említett. A pápa számít rátok, adott helyen egészen konkrét információkkal, tanácsokkal, és ezt ő nagy megbecsüléssel fogadja, és idézte hatodik Pál pápa szép szavait.
Igen, ez szintén érezhető minden megnyilvánulásában. Ez a megbecsülés egyszerűen tudatában van annak, hogy az ő péteri szolgálat az nem egy egyszemélyes munka. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő most meghallgat valakit, és dönt, és minden utána az ő gondolatai szerint történik. Egy nagyon megfontolt ember, akik régebbről ismerik, azok is mondják, hogy mindig odafigyelően meghallgat, és nagyon jó döntéseket tud hozni, de azután, hogy meghallgatott másokat. Példaként mondom, hogy volt nemrégiben volt egy úgynevezett interdikaszteriális értekezlet, ahol a dikasztériumok vezetői vesznek részt, bíborosok, érsekek, és őtőlük tudom, hogy 3 órás értekezlet volt, az elején mondott egy 5 perces bevezetőt, utána 3 órán keresztül hallgatott, mindenkit meghallgatott, és a végén egy 5 perces záró beszédben összefoglalta, amit mondtak, és elmondta, hogy ezt és ezt és ezt kell tennünk. Nagyon nagy gyakorlata van a vezetésben. Visszatérve a kérdésre, tehát tudatában van annak, hogy ez nem egy egyszemélyes munka, hanem ez egy csapatmunka. És ha nem is használja ezt a kifejezést egyelőre még legalábbis, de tudatában van, és ő így akar dolgozni.
Jó ágostonos szerzetesként bibliai lelki példát adott nektek elügye Péter apostol szolgálata révén, aki a Jeruzsálemi templom kapuja előtt meggyógyítja a bénát. Külön kiemeli ezt a mozzanatot, néz rám. Pétert idézi, a Péter utód.
Igen, ez nagyon, nagyon szép gondolat volt tőle, és azért ez abszolút nekünk szólt, diplomatáknak, hiszen aztán kifejtette ezt a beszédében is, meg külön is, hogy nyilvánvalóan a diplomáciában ez egy alapvető, hát mondhatom úgy, hogy metódus, hogy egymás szemébe kell nézni. Tehát a diplomácia az elsősorban személyes kapcsolatokon múlik, nem elveken, meg nem politikai szlogeneken, hanem azon, hogy hogyan tudok én egy másik diplomatával, egy politikussal szót érteni, vagy bármilyen más entitással. Tehát ő ezt nagyon tudja, és erre utalt, hogy a szemkontaktus, ez a személyes kapcsolat, ez az, ami meghatározó és döntő a diplomaták számára is. És ezt is aláhúzta, hogy ez mennyire fontos, hogy megtartsuk ezt a fajta metódust, ezt a szemkontaktust, ezt a személyes kapcsolatot, hiszen ezt megint gyakorlatból mondom, a régiek is mondták, és az én tapasztalatom is az, hogy a diplomáciai munkának 80-90% az a személyes kontaktusokon múlik. És ő ezt is tudja, és ezért húzta alá, hogy mennyire fontos ez.
8 hónapod volt szemkontaktus kialakítani Óceániában, Új-Zélandon, Fidzsi-szigeteken és egyéb más helyeken, hiszen összetett jelenség a te szolgálati helyed. Sikerült-e kialakítani egy jó személyes kapcsolatot?
Igen, persze, hát sokakkal természetesen, hiszen nagyon sokakkal kapcsolatban vagyok. Új-Zélandon is, és a Csendes-óceán szigetein, ahol már több helyen jártam. A tapasztalatom megint az, amitről az előbb beszéltünk, hogy borzasztóan nagy az érdeklődés a katolikus egyház iránt, nagyon nagy az odafigyelés. Példaként mondom, Szajpán szigetén szenteltem új püspököt márciusban. Szajpán szigete az európaiak számára alig ismert hely, ez az északi féltekén van, Guam szigettől még északabbra, az Amerikai Egyesült Államok területe, de ez is oda tartozik a mi nunciatúránkhoz. Egy olyan sziget, ahol összesen laknak körülbelül 80 ezren, gyakorlatilag teljesen katolikus sziget, az a fajta odafigyelés, megbecsülés, ami nyilván nem az én személyem iránt van, mert Pintér Gábor ki tudja, hogy ki az. Viszont a nuncius iránt, a pápa képviselője iránti megbecsülés az valami elképesztő, amit megtapasztaltam például azokban a napokban, amikor ott voltam. Rengeteg szemkontaktus által is, amire utaltál. Aztán voltam Guam szigetén, ami háromszor ekkora körül, tehát több mint 200 ezer lakosa van, szintén teljesen katolikus, ahol nagyon sok nehézséggel küzdködnek, de a katolikus egyház az összetartó ereje az egész szigetnek, a lakosságnak, a politikának is tulajdonképpen, mert odafigyelnek arra, hogy mi az egyház tanítása. Aztán voltam francia területeken, Új-Kaledóniában, egy teljesen más valóság, egy teljesen más mentalitás, de gyakorlatilag ugyanezt tapasztaltam, ezt a rendkívül nagy odafigyelést. Azt gondolom, hogy innen Rómából sokszor nem látszanak ezek a dolgok. Persze ez a mi dolgunk, hogy aztán erről beszámoljunk, ahogy én is teszem természetesen, mert hát annyira messze van, és gondolkodásban, nem csak földrajzilag, de minden értelemben. Viszont nagyon-nagyon nagy az odafigyelés. Tehát sikerült kialakítanom kontaktusokat, persze Új-Zélandon is, ugye legtöbbet azért ott tartózkodom, ami, mint mondtam, alapvetően egy anglikán, protestáns vallású ország, de egyébként nagyon szekularizált, engem leginkább Skandináviára emlékeztet minden értelemben, tehát nem csak vallási értelemben, hanem úgy általában a mentalitás, az építkezés, minden nagyon skandinávnak tűnik. Ott például van egy olyan valóság, ami elvileg úgy gondolnánk, hogy talán távol van a vallásosságtól, az egyháztól, ugyanakkor pont most a Ferenc pápa, illetve a 14. Leó pápa kapcsán megtapasztaltam, hogy messze nincs így. Tehát olyan emberek, akiről föltételezni se tudtam volna, úgy jöttek részvétnyilvánításra, hogy idézték a pápa szavait, hogy itt és itt Ferenc pápa ezt és ezt mondta, szó szerint idézték, és hogy ez neki milyen fontos volt a munkájában, mondjuk egy parlamenti képviselő. Nagyon nagy a jelentősége, hogy így mondjam, ezeknek a kapcsolatok.
Érsek atya hálásan köszönöm a beszélgetést. A lélek adjon sok erőt neked, hogy hazatérvén vidd magaddal mindazt azt az ösztönző jó erőt, amit az új pápától kaptál, ami sok új lehetőséget is rejt. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen, örömmel tettem.
A Pintér Gábor apostoli nunciussal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11:30-től.
szentek szúgják íg és föld királya vagy, népe trónod elé morul. Köszöntünk téged, köszöntünk téged, köszöntünk meg dicső. A szentek szúgják íg és föld királya vagy, népe trónod elé borul. Köszöntünk téged, köszöntünk téged, köszöntünk meg dicső. A szentek szúgják íg és föld királya vagy, népe trónod elé borul. Köszöntünk téged, köszöntünk téged, köszöntünk meg dicső.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A hegyi beszéd mai részlete a bosszú témáját tárgyalja. Jézus az ószövetségi törvényt idézi, amely a szemet szemért, fogad fogért elmélet alapján megengedte, hogy a rosszat hasonló mértékű rosszal viszonozzák. Jézus új törvénye azonban ezt már nem engedi meg, mert ez a gyakorlatban azt eredményezné, hogy a rossz sosem érne véget. Ha ugyanis nem bocsátanánk meg, és minden sérelmet megbosszulnánk, akkor a végtelenségig elhatalmasodna a gyűlölet és az ellenségeskedés az emberek között. Sajnos erre napjainkban is látunk példákat olyan emberek körében, akik nem ismerik a megbocsátás fogalmát. Jézus azt ajánlja új parancsként, hogy ne alkalmazzunk testi erőszakot vagy sértést, de nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy szelídséggel, türelemmel és jó szóval meggyőzzük azokat, akik bántanak minket. Higgyünk abban, hogy a jó erőszak nélkül is képes legyőzni a rosszat. Ne legyünk bosszúállók, hanem jóval próbáljuk megviszonozni a bántásokat. A korunkban is szerte a világban tapasztalható erőszak és háborúk világosan mutatják, hová vezet, ha az ember csak a maga igazát követeli, és az igazságossághoz nem párosul a szeretet és a megbocsátás. A rossz bosszút és újabb rosszat szül, s ennek soha nem lesz vége, ha nincs meg a készség az emberekben a megbocsátásra. Hiszek-e a megbocsátás erejében? Jézus szenvedései segítsenek minket a mindvégig kitartó türelemben, megbocsátásban és szeretetben.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház című énekeskönyv három éneke, a 147-es, az 578-as és a 138-as hangzik el. Még egyszer a számok, tehát az Éneklő Egyház című énekeskönyv 147-es, 578-as és 138-as éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.